és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Agresszív és ellenséges nyilatkozatok jönnek Kijevből, mondta a miniszterelnök tegnap Pozsonyban sajtótájékoztatón a leállított gáztranzittal összefüggésben, miután tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel. Orbán Viktor kérdésre válaszolva azt mondta, ezekkel a nyilatkozatokkal ezt a kérdést nem lehet megoldani. Kijev már nem ül olyan biztosan a nyerekben, hogy ezt megengedhesse magának. Olyan változások zajlanak a világban, amelyek Kijev ellenében dolgoznak, fogalmazott, jelezte. Teljes mellszélességgel támogatja Robert Fico erőfeszítéseit, hogy tárgyalásos úton találjon megoldást a gáztranzit nehéz ügyére. A magyar miniszterelnök Ukrajna NATO tagságáról azt mondta, hogy az nincs napirenden és nem is lesz, mert sohasem lesz egyhangú támogatás mögötte. Ukrajna NATO tagsága azonnali, közvetlen, teljes háborút jelent Oroszországgal szemben. Magyarország ezt nem akarja, tette hozzá. Kitért arra is, hogy ha Ukrajna ma csatlakozna az EU-hoz, azzal tönkretenné Magyarországot. Az EU-nak nincs pénze, hogy Ukrajnát felvegye az Unióba, és mi nem akarjuk tönkretenni a saját hazánkat, mondta. Új korszak, világrendszerváltás küszöbén állunk. Átalakul a körülöttünk lévő világ, és az az ország, amely nem érti meg a változások természetét, nem készül fel rá gazdaságilag, politikailag, külpolitikailag, kulturálisan, államszervezés tekintetében, le fog maradni a versenyben. Jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 aktuális csatornán. Orbán Balázs szavai szerint bárhol jár a világban, bármerre indul el, keletre vagy nyugatra, a beszélgetések mind arról szólnak, hogy a minket érintő különböző területeken megjelenő változásokra, mint például új technológiák, új erőközpontok, új nyersanyagok, miként lehet felkészülni. Ez alól kivétel Brüsszel, mert ha az ember elmegy oda, akkor csak morális kioktatást, felsőbbrendűséget és fenyegetéseket tapasztal, jegyezte meg. Hozzátette, ezt a szomorú valóságot látták meg az Európai Unió soros magyar elnökségének idején. Úgy vélte, ezt kellene megváltoztatni, ahhoz elrugaszkodási pontként használni a magyar elnökség sikeres fél évét, megmutatva, hogy igen, lehet másképp is csinálni. Donald Trump elnök hétfői beiktatása után az Európai Unió készen áll arra, hogy elmélyítse és megerősítse alapvető fontosságú kapcsolatát az Egyesült Államokkal. Jelentős párbeszédet kíván folytatni, közös érdekeket akar megvitatni, és továbbra is együtt akar működni a geopolitikai kihívásokban. Jelentette ki Maros Sefcovics, kereskedelemért és gazdasági biztonságért felelős uniós biztos Strasbourgban, az Európai Parlamentben. Az új amerikai kormánnyal való geopolitikai és gazdasági kapcsolatok alakulásáról szóló vitában a biztos ugyanakkor kiemelte. A Trump adminisztrációval folytatott kapcsolat során az Európai Bizottság változatlanul kitart az EU prioritásai és érdekei mellett. Továbbra is támogatja az inkluzív, szabályokon alapuló multilaterális rendszert, a szuverenitást, a területi integritás és a hatások sérthetetlenségének tiszteletben tartását. A fővárosi önkormányzat és Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi törvényszék szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos keddi döntéséről szóló nyilatkozatával megtéveszti a nyilvánosságot, tudatta a miniszterelnökség közleményében a távirat irodával. Az ítélet szerint is egyértelműen fennáll a fővárosi önkormányzat szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettsége. Ennek összegét a magyar állam a fővárostól korábban beszedte, írták. A bíróság ennek visszafizetését nem látta indokoltnak, annak ellenére sem, hogy a perben a fővárosi önkormányzat ezt külön kérte. A fővárosi törvényszék ítéletében egy eljárási hibát kifogásolt, amelyet a Magyar Államkincstár már korábban pótolt, áll a közleményben. Mint írták, a szolidaritási hozzájárulás beszedésére 2023-ban és 2024-ben is megalapozottan került sor. Ahogy más önkormányzatok, úgy a fővárosi önkormányzat is köteles minden évben a szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettségének eleget tenni, amellyel Budapest is hozzájárul a kevésbé jó módú önkormányzatok működéséhez, közölte a miniszterelnökség. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult párás foltokban ködös lesz az idő. Legfeljebb nyugaton fordulhatnak elő kisebb szakadozások. Az ónos szitálás, hószállingozás mellett a keleti, észak-keleti tájokon csökkenő eséllyel ónos eső, fagyott eső, havazás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben -2 és +2 fok között alakul, de délnyugaton 1-2 fokkal enyhébb lehet az idő. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Vantal Gábor, Schnitta-díjas éttermémestert szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Az ünnepek után vagyunk. Most a mai műsorban próbáltunk olyan receptekkel készülni, amelyek egy kisém a gyomrunkat tehermentesítik. Elsősorban ilyen recepteket gyűjtött ön össze most egy csokorba kedves hallgatóink számára?
Igen, én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi hallgatóját. Elteltek az ünnepek, ebben az időszakban mindig minden család törekszik arra, hogy a vendéget vár, vendégül lát valakit, akkor olyan ételekkel kínálja, ami hagyományos, és bizony ezek eléggé megterhelik az emberek gyomrait. Éppen ezért most az ünnepek után már arra kell törekednünk, hogy egy kicsit ezt a túlterített gyomrot picit könnyebb ételekkel pótoljuk, és kevesebb energiát vigyünk a szervezetbe. Éppen ezért ezeket a recepteket próbáltam összegyűjteni, és ebből kínálnék most a hallgatóknak egy csokrot.
Ebben a csokorban leves, főétel, desszert egyaránt szerepel majd?
Igen, szeretnék kínálni előételt is, főételt is, levest is, és egy kis desszertet is, ki kívánsága szerint, vagy igénye szerint tud esetleg majd ebből válogatni.
Következzenek akkor a konkrét receptek.
Valóban, tehát, mint említettük, túl vagyunk az ünnepeken, és visszatérünk a szorgos hétköznapokhoz. A megtelt gyomrot nem árt, hogyha egy picit könnyítünk rajta, könnyebben tudunk, reméljük, mozogni is, hiszen ebben az időszakban ezektől a zsírosabb vagy tartalmasabb koleszterin gazdag ételektől volt a konyhánk, az asztalunk tele. Ezért inkább most olyan húsféleségeket, esetleg hús nélküli ételeket próbálok majd kínálni, amelyek ezt tudják majd helyettesíteni. Az első ilyen ételünk egy füstölt csirke saláta gyümölcsökkel. Tehát ez a füstölt csirke saláta, amit említettem, ehhez először is rizst kell, hogy készítsünk, a hagyományos rizst esetleg kiegészíthetjük vadrizssel. Ezt a rizst elkészítjük a hagyományos módon, tehát egy kétszer akkora mennyiségű vízzel kell, hogy felöntsük a rizst, mint amennyi a rizs mennyisége, és fedő alatt pároljuk, hagymával, egész fej hagymát teszünk bele, és amikor a rizsünk elkészült, akkor ezt külön tesszük az elkészülte után. Közben a csirkét el kell, hogy készítsük, meg kell, hogy süssük. Akár egész csirkét sütünk, akár csirke különböző részeit, gondolok itt csirkemellre, esetleg csirke combra is. Ezt a megsült csirkét, ezt követően börtelenítjük, és a csontjait is kiszedjük. A sült csirkének a húsát vékony metéltre vágjuk, és ezt a kihűlt, vékony metéltre vágott csirkehúst keverjük össze a vadrizses párolt rizsünkkel. A elkészült alapba, tehát ebbe a rizses alapba keverünk narancshéjat, reszelt narancshéjat, a narancsnak a levét kifacsarjuk, és egy olyan 3 kanálnyi evőkanálnyi narancslevet is tehetünk hozzá. Ez tetszés szerint növelhető, vagy kevesebbet is adhatunk hozzá, és ezt követően ízesítjük a hagyományos fűszerekkel, sóval és borssal leginkább. A tálat, amiben ezt a csirke salátát beletesszük, kibéleljük salátalevelekkel, és azt az összekevert salátát belerakhatjuk a tálunkba, és a tetejét ananász, illetve narancs szeletekkel díszíthetjük. Egy könnyű, aránylag jól fogyasztható étel, és nem kell hozzá túl nagy szakástudomány, hogy ezt elkészítsék a hallgatók. A következő olyan ételünk, amelyet kínálhatunk a vendégeknek, az pedig egy citromos csirkehúsleves, amely akár egy tál ételként is fogyasztható. A csirkehúst hagymával, zellerrel, sárgarépával, egész borssal és egy kevés citromhéjjal, kaporral feltesszük főni. Körülbelül egy 1,5-2 liter vizet teszünk a szokásos mennyiséghez. Felforraljuk, majd ugyanúgy, mint egy húslevest, felforrás után le kell, hogy habozzuk, és utána csendesen elkezdjük főzni, úgy, mint egy igazi húslevest. Amikor elkészült, megfőtt a húsunk, ezt kivesszük a levesből, és tiszta tálba átszűrjük a levesünket, a zöldségeket kiszedjük belőle, és újra felforraljuk ezt az alaplevet, ekkor teszünk bele rizst, egy kevés rizst, és egy 8-10 perc alatt ezt puhára főzzük, ezt a rizst ebben az alaplében. A csirkehúst, amikor kivettük, mint említettük, a megfőtt csirkehúst, ezt ugyanúgy, mint az előző receptnél vékony metéltre szeleteljük fel, és innentől kezdve ezeket az alapanyagokat, tehát a zöldségeket, az előbb említett zöldséget és a csirkehúst visszahelyezzük a levesbe, újra felforraljuk, és a vendégek elé tálaljuk, tesszük. Egy nagyon kellemes üdítő, és egy nagyon ízletes leves, hiszen nem nehéz étel, abszolút nem nehéz étel, olyan ételt kapunk, amely a főételt is helyettesítheti, hiszen eléggé tartalmas levesről van szó, ugye benne van a főtt hús, a zöldségek, illetve maga a rizs, amely egy igazán kellemes ételt kínál a vendégeink számára.
És mitől görög és mitől citromos ez a leves?
Igazán azért görög ez, mert ez a leves a délvidéken éppen azért egy üdítő levesként, egy könnyen kezelhető üdítő levesként fogható fel, és azért is citromos, mivel a friss citromlevet is kell, hogy csavarjunk ebbe a levesbe, attól egy kicsit savanykás, pikáns lesz az ételünk, és ez csak a legvégén kell, hogy belecsavarjuk a citromlevet, mert akkor túlságosan savanykás lesz a levünk, tehát szinte tálalás előtt készítjük el ezt az egészet. És mivel itt van a téli vadászati szezon, ilyenkor mindig szoktam ajánlani, hogyha a Szent István Rádió megtisztel, hogy a hallgatóknak recepteket tudjak mondani. Ebben az időszakban mindig szoktunk a hallgatók részére vadhúsból készült ételt mondani. Most egy fácánt szeretnék pórihagymával és lencsével kínálni a kedves hallgatóknak. A fácánt azt tudjuk, hogy nagyon alacsony zsírtartalma miatt szeretjük, és nagyon sokan ebben az időszakban hozzá is tudnak jutni a fácánhúshoz. A fácánhúsnak ugye az a lényege, hogy száraz, éppen ezért az elkészítésnél nem árt, hogyha egy picit begöngyöljük békönszalonával, vagy egy sonkával, egy pármai sonkával. De ez alá, a pármai sonka alá tehetünk különböző zöld fűszereket, gondolok itt zsájára például, vagy egy tehetünk alá egy kis koriandert, amely teljesen mást ízt ad ennek a fácánunknak. A lényeg az, hogy a sütőt elő kell, hogy melegítsük, egy olyan 180-200 fokos hőfokra kell, hogy előmelegítsük a sütőt, ezt követően az előbb említett begöngyölt fácánt, amelynek a gyomrát almával és zöldfűszerrel bélelhetünk ki, egy kis ciknarancsokat is tehetünk bele, ez elveszi a hasüregnek azt a kellemetlen illatát, ízét, és a sütés alatt egy nagyon kellemes ízt ad a belerakott zöldségek, illetve a alma, gyümölcs, és ettől kezdve ebbe az előmelegített sütőbe elkezdjük sütni a fácánunkat. A mellett nem árt, hogyha bekenjük egy mézes mustárral, mielőtt ezt a sonkát ráteszünk, vagy szalonnát ráteszünk, bőkönszalonnát, hiszen ettől megint egy olyan kellemes ízt kaphat, amely a vendégeink számára nagyon jó lesz. Egy nagy ovál tálban hőálló, kikenjük valamilyen vajjal, általában margarin, főző margarin szoktak erre használni a háziasszonyok, és ebbe alulra bevágunk pórihagymát, karikára vágunk pórihagymát, beletesszük a lencsét, ha tudunk zöld lencsét szerezni, akkor zöld lencsét tegyünk bele, és tehetünk bele ide is egy kis zöld fűszereket, kakukkfüvet, zsáját, ide tehetünk fokhagymát, és érdekes módon tehetünk bele aszalt gyümölcsöket, mondjuk egy aszalt sárga barackot, vagy hogyha hozzá tudunk jutni egy aszalt körtét is ez az ételhez. Erre helyezzük aztán rá a fácánokat, és fel kell, hogy öntsük egy pároló lével, ezt úgy szoktuk nevezni. Mindig szokott oda haza maradni egy kis húsleves, ha nem húsleves, akkor ha nincs oda haza, akkor esetleg egy húsleves kockából tudunk rövid idő alatt egy ilyen alaplevet készíteni, ezzel felöntjük, és betesszük a sütőbe. Egy olyan 40-45 percet kell, hogy süljön így a fácánunk, és arról igazán akkor tudunk meggyőződni, hogy elkészült-e vagy sem, amikor a fácánnak általában a combtövét szoktuk megszurkálni, és amennyiben már nem jön belőle folyadék, akkor általában elkészült a fácánunk, és tálalható. Ekkor ezeket a fácánokat kiszedjük a sőt hőálló tálunkból, és félretesszük, a lencsét megkeverjük, ha száraznak találjuk, akkor még egy kis alaplevet adhatunk hozzá, hogy egy kicsit párolódjon át, visszatesszük a sütőbe, amennyi idő kell, még neki egy 10-15 perc addig párolhatjuk, és ezt követően a fácánt feldaraboljuk, ugyanúgy daraboljuk a fácán, mint egy házi szárnyas, tehát a melleit, a combokat elválasztjuk a testrésztől, és visszarakjuk ezt követően a hőálló tálba, és kakukkfűvel, zsája, ágakkal és narancs gerezdekkel díszítve rakjuk ezt követően a vendég asztalára. Azért is aktuális, hiszen lencsével készül, és itt az új év után, hogy elmúlt az új év, még bizony aktuális lehet az, hogy gazdagságot kívánjunk itt hozzátartozóinknak, családtagjainknak. Éppen ezért a lencse erre egy kiválóan alkalmas étel. És most engedjék meg, hogy a fiataloknak is kedvezünk, és készítsünk nekik egy almás csirkeburgert, hiszen ma már ez a dolgok természetesen betörnek a háztartásokba is. Hogy mitől is lesz almás, és mitől lesz csirkeburger a neve ennek az ételnek, azt rögtön is fogom mondani. A lényeg az, hogy a ledarált csirkehúsba almát reszelünk, ezzel lazítjuk, és tetszés szerint tehetünk bele akár savanykás, akár édes almát, ez attól függ, mi van odahaza, vagy miért tudunk vásárolni. De hogyha még édesebbre szeretnénk, akár egy kevés csipke ízzel is ízesíthetjük, vagy bármilyen gyümölcs ízzel ízesíthetjük ezt a húspogácsánkat. Ezt követően hagyományos módon zsemlébe vagy puffancs tésztába kell, hogy majd a kisütött hamburgerünket, a csirke hamburgerünket helyezzük. Ugyanúgy készítjük laposra el, lapítjuk ezt a összekevert almás csirkehúst, tehát kell bele természetesen tojás is, hiszen anélkül nem igazán fasírt a fasírt. Fűszerek kellenek bele, tehát a hagyományos fűszerek, zöld fűszereket tehetünk bele, akár petrezselyem zöld. Ezt követően pedig a hagyományos módon, mint ahogy említettük is, ellapogatjuk a kerekformára formált húspogácsánkat, és kisütjük valamilyen zsíradékba. Mint említettük, az alma az lazítja ezt a húspogácsánkat, éppen ezért egy különleges ízt is ad neki. Ha esetleg gyümölcslekvárt teszünk bele, az pedig egy kellemesen pikáns ízt adhat ennek az egésznek. Majd a zsemlét és a puffancsot, attól függ, hogy mibe tesszük, egy édes puffancsba is tehetjük. Mindkét oldalát, tehát a vágás felületnél mindkét vágott felületét nem árt megpirítani egy kicsit. Megpirítjuk, ebbe ugyanúgy tehetünk zöld salátalevelet. Az alját kikenhetjük egy kevés mustárral, egy kevés ketchuppal, és erre tegyük rá a kisült csirkeburgerünket. És érdekes módon én azt szoktam még javasolni, hogy egy kis mézzel kenjük meg, ha ilyen húst készítünk, kis mézzel kenjük meg a felső részét a zsemlénknek vagy a puffancsunknak, és ezt követően összezárva, picit rámelegítve, nagyon kellemes étel lehet a mai fiatalok számára, hiszen őnekik is tudunk kínálni és javasolni ételt.
Ez nagyon praktikus és hasznos jó tanács volt, köszönjük szépen. Drága nagymamám és nagyapám nagyon szerettek együtt főzni, és amikor még erre volt lehetőség, nagyapám is élt, akkor mindig azt mondta, hogy ízlik-e az étel, szívem, lelkemet beletettem. Már szokták mondani, hogy az néha kevés, több minden kell abba. Abban az esetben, hogyha a háziasszonyok véletlenül elsózzák, vagy nem úgy sikerül egy-egy étel, túlfűszerezik, vannak ezekre az esetekre is jó tanácsaink, amelyekkel még megmenthető az az étel?
Igen, erre is vannak praktikumok, amelyeket rákészülhetünk. Ezeknek az a lényege, hogy a főzés is olyan, mint egy kémiai folyamat. Tehát itt is bemegyünk a laborba, idézőjelbetéve a laborba, és attól függ, hogy milyen arányokban készítjük el az ételeket, ugyanúgy sikerülhet, illetve kevésbé sikerülhet egy-egy ételünk. Egy-egy elhibázott lépés a főzés folyamán mindent tönkretett, amit addig felépítettünk, vagy éppen elterveztünk, éppen ezért túlfőzhetünk, vagy éppen nyers maradhat egy-egy étel, esetleg oda is kozmálhat. Hogy mikkel is tudjuk ezeket igazán egy picit javítani, orvosolni, arra adnék egy-két tanácsot. Például, hogyha túlsózunk egy ételt. Ugye a legegyszerűbb is, azt hiszem, hogy nagyon sok háziasszony ismeri, de biztos van olyan a hallgatók között, aki kevésbé ismeri ezt a módot, az az, amikor ebben az esetben burgonyát tegyünk az ételbe, szeletelt burgonyát tegyünk az ételbe, és ez a szeletelt burgonya felszívja a sót az ételből, összeszedi, azt viszont ne felejtsük el ezt a burgonyát a tálalás előtt ebből az ételből kivenni, hiszen akkor természetesen egy tömény burgonya maradott. Na most még egy praktikum ugyanebben az esetben, hogyha túlsózunk valamit, akkor még fel lehet engedni egy kevés vízzel vagy alaplével ezt az ételünket, különösen a levesről van szó, csak utána kell még újra főznünk, hogy valamelyest távozzon el, a gőzölögjön, párologjon el belőle, tehát egy kicsit enyhítsünk azon a híg tartalmon, ami ebből ezután keletkezhet. Na most tehetünk az ételhez, ha édeset főzünk, akkor egy kis cukrot vagy egy kis mézet, ami ugyancsak a sót, az elsózott ételt még egy picit helyrehozhat. De ugyanez igaz, hogyha savanykás az ételünk, akkor egy kevés ecetet, esetleg citromot is tehetünk bele, csak erre is vigyázni kell, hogy hogyan fűszerezünk. Na most mik szoktak még történni? Esetleg túlfőzzük a zöldségeket, hiszen előfordul egy-egy saláta készítéshez túlfőzzünk a zöldségeket, akkor picit változtatnunk kell az elkészítésén, hiszen abból a túlfőzött zöldségből igazán már salátát nem tudunk készíteni, viszont egy nagyon kiváló és nagyon kellemes krémleves tudunk belőle készíteni. Ehhez annyi szükséges, hogy a túlfőzött zöldségeket pépesítsük, turmixoljuk össze, és egy tejszínnel készítsünk belőle egy kiválóan fogyasztható krémes levest, akár brokkoli, akár zöld borsó krémlevest, akár sárgarépa krémlevest is, sőt, sütőtök krémlevest is lehet ebben a téli időszakban készíteni. Mi történhet még? Túl csípős az ételünk, tehát magyarul valami erős fűszert tettünk hozzá. Ebben az esetben nem árt, hogyha nyers krumplit teszünk ismételten az ételbe, hiszen ez ugyancsak összeszedheti ezt az erős csípős ízt, és ezt követően tudjuk tompítani ezt az ételünket. És még egy praktikum, ebben az esetben meleg vízzel, tehát meleg vizet tegyünk az ételhez, és ez a meleg víz ugyancsak tompítja az erős csípős ízt. Mit lehet még a konyhába elkövetni? Például előfordul, hogy a tésztánk kicsit nyers marad, amit megsütöttünk. Ha nem sül át mondjuk teljesen egy csoki torta például, akkor mit lehet csinálnunk? Akkor azt lehet csinálnunk, hogy ha nem sült át, akkor tálaljuk, vagy kínáljuk a vendégeknek mondjuk fagylaltal ugyanezt a tortát. Nem tortaként adjuk, hanem egy piskóta alapú krémmel megtöltött fagylaltot tudunk hozzá tenni. Különleges, látványos, biztos van általában odahaza minden háztartásban van valamilyen tejszín, ha más nem, akkor ezek a növényi tejszínhabok, amelyekkel tejszínhabot is tudunk ehhez a édességhez készíteni. Tehát ugye ez volt a nyers rész, az árult részeket pedig akár gyümölcsdarabkákkal, akár némi tejszínhabbal összekeverve egy kellemes kis morzsát tudunk készíteni, amely megint azt mondom, egy picit megdíszítve egy kis vágott gyümölccsel nagyon kellemes desszert lehet ezeken a téli hűvös hidegestéken.
Vantal Gábor, Snitta díjas éttermi mesternek köszönjük szépen a hasznos jó tanácsokat, és nem utolsó sorban a recepteket. Köszönöm szépen, hogy ismételten segítségemre volt, és remélhetőleg kedves hallgatóinknak valóban a gyomrukat kímélő ételeket tudtunk az elmúlt néhány percben ajánlani.
Én bízom benne, hogy ezekből tudnak majd válogatni, hiszen most már lassan itt a bőjt időszakunk, bár előtte még itt van a farsang, amikor ugye a dínom-dánom az, ami jellemző, de ezt követően jön egy bőjt, amikor ugyancsak vissza kell, hogy fogjuk majd magunkat, de addig is használjuk ezt az időszakot, és ezekből a receptekből kívánom, hogy készítsenek el jó párat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa levele a 400 éve alapított lazarista rendhez. A fiatalok legyenek az evangélium vakmerő tanúi. A Szentatya interjút adott egy olasz TV csatornának. Női vezetők a Vatikánban, Trump elnök és a migránsok, Szent Év, háború a Szentföldön. Isten igéjének vasárnapja. Január 26-án a pápa szentmisét celebrál a Szent Péter Bazilikában. A jeruzsálemi latin pátriárka arra buzdítja a keresztényeket, hogy zarándokoljanak el a Szentföldre. Ferenc pápa a lazaristákhoz. A fiatalok legyenek az evangélium vakmerő tanúi. A Szentatya levelet küldött Páter Tomás Mavrics lazarista rendfőnöknek, a Páli Szent Vince által 400 éve alapított missziós társaság vezetőjének. Szolgálják Krisztust a szegényekben, ezzel segítve az egyház megújulását. Ma missziós tanítványokra van szükség, akik támogatják a rászorulókat és a világ perifériáin elhagyatva élőket. Papok és szerzetesek, kövessék alapítójuk apostoli buzgalmát, tanácsolta a pápa. Imádkozom, hogy ez a fontos évforduló nagy örömet adjon, és megújítsa hűségeteket a missziós tanítványi eszmeiséghez, amely Krisztusnak a szegények iránti kiemelt szeretetén alapul, írja levelében Ferenc pápa a 400 éve megalakult missziós társaság rendfőnökének. Páli Szent Vince 1625. április 17-én alapította a szerzetesi családot, de valójában 1617. január 25-ére teszik születésnapjukat, mert ekkor érlelődött meg benne a hivatás, hogy elvigye az evangéliumot a szegényeknek. Levelében a pápa végig tekint a lazaristák első lépésein és fejlődésén, majd a lelki örökségről, az apostoli buzgalomról és a lelki pásztori gondoskodásról elmélkedik, amelyet Páli Szent Vince adott az egyetemes egyháznak. Művének kiemelkedő jegyeit ma is hozzák a felszínre, hogy a fiatalok javát szolgálja, buzdította Szentatya, majd annak a reményének adott hangot, hogy a negyedik centenárium megünneplése rámutat Szent Vince felfogásának jelentőségére, abban, ahogy a szegényekben szolgáljuk Krisztust korunk egyházának megújulására. Missziós tanítványokként, a rászorulók és az elhagyatottak segítésével a világ perifériáin, valamint a felületes, eldobható kultúra peremén. Szent Vince példája ihlesse meg különösen a fiatalokat, akik arra hivatottak, hogy lelkesedésükkel, nagy lelkűségükkel és egy jobb világ építésének aggodalmával vakmerően és bátran tanúskodjanak az evangéliumról, kortársaiknak és mindenütt, ahol élnek. Sokan és a világ minden kontinensén választották a vincés lelkiséget, és hősiesen tanúskodtak arról a szeretetről, mely a megtestesült Isten fiában égett, és ami arra indította, hogy a szegényekkel és a kitaszítottakkal azonosuljon. Ma több mint 100 ága van a népes vincés családnak, papok, szerzetesek, laikusok folytatják a karitatív munkát, vállalnak új missziókat, segítenek lelkivezetőként, a papság és a világiak képzésében. Ilyen többek között a Páli Szent Vince Társaság, amelyet 1833-ban alapított Boldog Ozanam Frigyes a szegények szolgálatára. A pápa megemlített továbbá két lazarista közösséget, az 1617-ben alakult Nemzetközi Szeretet Egyesületet, és az 1633-ban létrejött Szent Vince Leányai Társulatot, amelyet Mariák Szent Lujzával együtt hívott életre az alapító. Abban az időben a szerzetes nők kolostorokban éltek, Szent Vince pedig azt kérte az apácáktól, hogy menjenek ki Párizs utcáira, és gondozzák a szegényeket és betegeket. Nemzetközi szinten a Vincés Család Szövetség a hajléktalanokkal foglalkozik, követve Szent Vince nyomdokait, aki 1643-ban Párizsban 13 házat hozott létre a szegényeknek, azzal a céllal, hogy anyagilag elérhető szállást biztosítson a hajléktalanoknak. A pápa apostoli áldását adja, és imáiról biztosítja a lazaristákat, akik alapítójuk nyomán folytassák küldetésüket, az alázat, az apostoli buzgalom útján. Páli Szent Vince így buzdította a kongregáció első tagjait. Bátorság, testvérem, megújult szeretettel ajánljuk magunkat a szegények szolgálatába. Sőt, keressük a legnyomorultabbakat és a legelhagyatottabbakat. Ismerjük el Isten előtt, hogy ők a mi uraink és gazdáink, és hogy nem vagyunk méltók arra, hogy alázatosan szolgáljuk őket.
Ferenc pápa interjút adott egy olasz TV csatornának. A pápa az interjúban számos témát érintett, egy szerzetes nő kinevezésétől kezdve Vatikán városállam kormányzóságának élére, az új Trump adminisztráció migránsok kitoloncolását célzó terveire vonatkozó álláspontján keresztül, a szentföldi háborún, a szentéven, a holokauszton át a foglyokig. Raffaella Petrini nővér, jelenlegi főtitkár áll majd Vatikánváros kormányzóságának élén márciustól. Fernando Verges Álzága bíboros a kormányzóság elnöki tisztségéből való visszavonulását követően kerül sor a kinevezésére. Ferenc pápa a Nove olasz tévécsatorna Che tempo che fa? Milyen idő van? Című műsorának adott interjújában, amely vasárnap este került adásba, bejelentette a hírt, hogy Petrini nővért kívánja kinevezni a kormányzóság elnökének. Sajnálatát fejezte ki az USA-ban tervezett tömeges migráns deportálás miatt, és örömének adott hangot a gázai fegyverszünet kapcsán, valamint reményét fejezte ki a két állami megoldás megvalósulását illetően. A pápa beszélt a migránsok befogadásáról, a folyamatban lévő szentévről, arról a döntéséről, hogy megnyitotta a szent kaput egy római börtönben, továbbá szólt a visszaélések leküzdésére tett erőfeszítésekről és saját egészségéről. Ferenc pápa korábban 2022-ben, majd 2024-ben adott interjút a Che tempo che fa olasz tévéműsornak. A vasárnapi újabb egyórás beszélgetés alkalmat adott arra is, hogy bemutassák a 100 országban elérhető Remény című önéletrajzát, amelyet Carlo Musso újságíró gondozott, és a Mondadori kiadó adta ki. Önéletrajzának megírását nagyon kényesnek nevezte, amely számos történetet tartalmaz, amelyek bemutatják, hogy ki vagyok. Ferenc pápa megnyugtatta a nézőket karja állapotáról a csütörtöki zúzódás után, mondván már jobban mozog. Majd bejelentette, hogy márciustól Raffaella Petrini nővér lesz a vatikáni kormányzóság elnöke. Ez egy újabb jelentős női kinevezést jelent egy fontos pozícióba, Simona Brambilla nővér kinevezését követően, akit a Megszentelt Élet dikasztériumának prefektusává tett. Lassan, de eredményesen halad a nők munkája a kúriában, már sokan vannak, jegyezte meg a pápa. A Vatikánban a nőkre kiosztott szerepeket felsorolva hozzátette. A kormányzóságnál a főtitkár, aki márciusban elnök lesz, apáca. A nők jobban igazgatnak, mint mi, állapította meg Ferenc pápa. Válaszolt az Egyesült Államokra vonatkozó kérdésre azt illetően, hogy Donald Trump elnöki beiktatása után végrehajtják a migránsok tömeges deportálási tervét. A pápa szégyennek minősítette ezt az esetőséget, mert a szegények, akiknek nincs semmije, fizetik meg az egyensúlyhiány árát. A migráció témájában Ferenc pápa megismételte a 4 igét a vészhelyzet kezelésére. A migránsokat üdvözölni, elkísérni, előmozdítani és integrálni kell. Kitért a születésszám csökkenése miatti aggodalmára is, hivatkozva arra az adatra, hogy Olaszországban az átlag életkor 46 év. Ha nincsenek gyerekeitek, be kell engedni a migránsokat, mondta. A pápa a közel-keleti háborúról is beszélt, megemlítve, hogy megkezdődött a tűzszünet vasárnap Gázában, valamint, hogy a Hamas által túszulejtett 3 nőt szabadon bocsátották. Vasárnap délben az úrangyala imádság alkalmával háláját fejezte ki azoknak, akik a tűzszünetről tárgyaltak, jónak nevezve őket. Ezután a két állam megoldásáról beszélt. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen megoldás. Egyesek hajlanak rá, mások nem, jegyezte meg, hozzátéve, hogy a béke nagyobb, mint a háború. A pápa hangsúlyozta a béke kereséséhez szükséges bátorságot, mondván, hogy néha elveszítesz valamit, de sokkal többet nyersz. Rámutatott, hogy a háború mindig vereség, és nyomatékosította a tárgyalások fontosságát, és elítélte a fegyvergyártók hatalmas profitját, amelyek a pusztítást táplálják. Ferenc pápa ezt követően a reményről, a Szent Év központi témájáról beszélt. A reményt horgonynak nevezte, amelybe kapaszkodni lehet, utalva a római Rebibbia börtön szent kapuja megnyitásakor mondott homiliájának képeire. Kifejtette, hogy ezt a példátlan gesztust azért tette, mert mindig a szívében hordja a foglyokat. Ne felejtkezzünk meg a foglyokról, a börtönön kívül sokan bűnösebbek, mint ők. A holokauszt január 27-i nemzetközi emléknapja előtt a pápa sajnálatát és szégyenérzetét fejezte ki a tragédia miatt. Felidézte a 2016-os auschwitzi látogatását, amelyet történeteken, filmeken és a nagyszerű hölgy Edith Bruck, a 92 éves magyar költő, holokauszt túlélő tanúságtételén keresztül élhetett át. Az interjú más témákat is érintett, köztük a visszaéléseket, amelyeket a pápa nagyon nagy gonoszságnak minősített, amely ellen erőteljesen kell harcolnunk. Beszélt még a fiatalok kihívásairól is, akiket el kell kísérni, és annak a fontosságáról, hogy közel kell állni mindenkihez, a bűnökkel kapcsolatos angyalkodás, vagy a testi bűnökre való túlzott összpontosítás nélkül. Undorító számomra, amikor egyesek a gyóntatásban mindig ezeket keresik, mondta a pápa. Nincs olyan bűn, amelyet ne lehetne megbocsátani, egy sem, mert Isten azt akarja, hogy mindenki vele legyen, mint gyermekei és mint egymás közötti testvérek. Végül Ferenc pápa humoros anekdótákat osztott meg, például első megbotlásáról a Sixtus kápolna lépcsőjén, közvetlenül megválasztása után, amikor egy kerekesszékes bíborost ment köszönteni. A tévedhetetlen pápa esendő lépéssel indított, megbotlott, jegyezte meg humorosan. Az interjú végén a pápa egy kérést fogalmazott meg a Szent Évre. Ne szalasszuk el ezt a lehetőséget, mondta. Haladjunk bátran előre, és soha ne veszítsük el a humorérzékünket.
Isten igéje vasárnap. Január 26-án a pápa szentmisét celebrál a Szent Péter Bazilikában. 2019-ben alapította meg Ferenc pápa az Isten igéjének szentelt vasárnapot, hogy emlékeztessen a Szentírás fontosságára. Idén a nap mottója a 119. Zsoltárból való Szavadra hagyatkozom. 40 lektort avat a Szentatya, majd a szertartás végén a résztvevők között kiosztják Lukács evangéliumának egy-egy példányát. Ez lesz a 6. alkalom, hogy megünnepeljük Isten igéjének vasárnapját, amelyet Ferenc pápa hívott életre 2019. szeptember 30-án Biblia fordító Szent Jeromos egyházatja emléknapján, Aperuit Illis megnyitotta nekik kezdetű motu proprio rendelkezésével. Isten szava vasárnapját az egyházi évközi időszak 3. vasárnapján tartjuk. A pápa január 26-án 17:30-kor celebrál szentmisét a Szent Péter Bazilikában. Majd a szertartás végén átadják a jelenlévőknek Lukács evangéliumának egy-egy kötetét, ezzel erősítve a felhívást arra, hogy kézzel fogható módon terjesszék Isten szavát. A szertartás során a pápa felolvasókat, lektorokat avat. 40 világi hívőről, férfiakról és nőkről van szó, akik különböző országokból érkeznek. 4 Albániából, 3 Argentínából, 5 Ausztriából, 1 Bolíviából, 4 Brazíliából, 5 a Fülöp-szigetekről, 1 Izlandról, 6 Olaszországból, 5 Mexikóból, 1 Lengyelországból, és végül 5 Szlovéniából valók. A rítus szerint mindegyikük megkapja a Nova Vulgata, a Biblia latin fordításának egy példányát. A hívek lelki fejlődését és Isten igéjében való elmélyülését segítendő az evangelizálási dikasztérium 6 nyelven, olaszul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és lengyelül liturgikus lelkipásztori segédanyagot nyújt, mely ingyen letölthető hivatalos weboldalukról, címe evangelizáció.va. Közösségben, családban, a hétköznapi életben egyaránt használható anyagról van szó, mely cikkeket, elmélkedéseket, szövegeket kínál a szentségimádásra, valamint lelkipásztori tanácsokkal szolgál. Isten igéjének vasárnapja, immár 6-szor, fontos alkalom arra, hogy a keresztények megújítsák elkötelezettségüket a Biblia olvasására és az arról való elmélkedésre. Ez ugyanis alapvető eszköz a hitbéli és a lelki életben való fejlődéshez, táplálja a reményt a világ minden táján élő hívőkben. A szentmisén való részvételre jegyeket január 23-ától a Szent Évi információs irodában kaphatnak az érdeklődők, természetesen ingyenesen, mely a Via della Conciliazione 7-es szám alatt található. A jegyek korlátozott számban elérhetők, tehát csütörtöktől addig, amíg el nem fogynak.
Szabban a pátriárka arra buzdítja a keresztényeket, hogy zarándokoljanak el a Szentföldre. Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája arra hívja a keresztényeket, hogy térjenek vissza a Szentföldre zarándokútra, mondván, hogy jelenlétükkel a lakosok az egyetemes egyház részének érzik magukat. Ez a tűzszünet fordulópont a Szentföld életében. Pier Battista Pizzaballa pátriárka ezt az álláspontját fogalmazta meg a jeruzsálemi Szent Sír templomban rögzített videó üzenetében. A jeruzsálemi latin pátriárkához csatlakozott a szentföldi kusztos Francesco Patton ferences atya, és arra kérik a keresztényeket, hogy a közeljövőben tervezzenek szentföldi zarándoklatot. A tavalyi év nehéz év volt, mondta Pizzaballa pátriárka. Ebben az évben szeretném kifejezni az egész egyetemes egyház iránti elismerésünket, a támogatásért, az imáért, illetve a Szentfölddel tanúsított egységért és szolidaritásért. Arra buzdította a keresztényeket világszerte, hogy fejezzék ki szolidaritásukat a Szentfölddel, mondván, hogy Jeruzsálem biztonságban van, különösen az Izrael és a Hamas között vasárnap életbe lépett tűzszünet miatt. A remény forrása és eredete itt van a Szent Sírnál, Jézusnál, a feltámadt Úrnál, tette hozzá. Szóval itt az ideje, hogy vegyük a bátorságot és ide jöjjünk. Várunk benneteket, mondta a jeruzsálemi latin pátriárka. A videóban Patton atya egyetértett Pizzaballa pátriárkával, és kiemelte a zarándoklat fontosságát arra a földre, ahol Jézus született, meghalt és feltámadt. A Szent Sír előtt állva rámutatott, hogy a keresztények várnak titeket, mert amikor zarándokként érkeztek a Szentföldre, kis keresztény közösségünk úgy érzi, hogy egy nagy család részei vagyunk, a katolikus egyház és a keresztények nagy családjának, akik szerte a világon élnek. Kérlek, ne féljetek, zárta szavait a videó üzenetben Patton atya ferences kusztos. Ne féljetek, gyertek! Sing, Lord,
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Békesség, Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig, minden nap velünk. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szeretet fénye lángjon, áradjon rám. Ne szűnjön kérni az Isten, a szívünk, a szánk. Jöjjön a földre igazi béke. Igazi béke, imából áldozatból, országok, népek között, az emberek között, lélek és lélek között, az ég és föld között, jöjjön már végre, igazi béke, jöjjön a földre. Igazi béke.
Verse. Csanád Béla, apámra gondolok. Egy öreg férfi őt csoszogva,
Meglágyul az aszfalt, csak bottya kopogása jelzi, hogy köveken jár. Szeme messzire néz. Nem téged, nem a házakat, más valamit figyel. Kérdezném, hova néz, de szégyellem, a hangom annyira érces, erős. Ő suttogva beszél csak, nem koldús, százszorta nagyobb annál. Nyomorult. Akinek pénznél többet ér, ha szelíden rámosolyogsz. Apámra gondolok. Valahol a falunkban épp így csoszog ő is az utcán, félig bénán. S hogy neki is kalapot emeljenek mosolyogva. Meghajtom most a fejem, s köszönök ennek az ismeretlen öregnek.
Csanád Béla Apámra gondolok című versét Fehér István előadásában hallották. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
A nap imája.
Uram, bizony nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de mégiscsak segítségedre szorulok, és sóvárgom kegyelmedet, hogy megjavuljak. Íme, mikor hozzád megyek, nem bízom semmi másban, csak abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred nekem méltatlannak, hogy minden bűnöm bocsánatát kapom tested és véred által, amelyet a szentségben eszem és iszom. Drága Uram, nem kételkedem abban, hogy igaz a te igéd. Benne bízva eszem és iszom te veled. Legyen nekem a te igéd szerint.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvenciásuk.